Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója az Inforádió arénájának vendége. Mi jut el a katalán emberekhez abból, amit erről az esemény sorról a környezetük, az Európai Unió más országai gondolnak? Mit gondolnak, hogyan fogadják őket akkor, ha úgy alakul minden, ahogy azt ők gondolják?
Hát itt túl sok volt a ha, de mondjuk az elég egyértelműen látszik, hogy mondjuk az európai partnerek, ugye, ahogy az előbb is befejeztük a beszélgetést, nem támogatják ezt az egyoldalú függetlenség kikiáltást. Mondjuk az is egy nagy kérdés lett volna, hogy mondjuk mondjunk egy párhuzamot, ha a skótoknak sikerül a 2014-es függetlenségi népszavazás, akkor se lett volna 100%, és pedig az egy jogilag, tehát brit belső jogilag teljesen tiszta ügy volt, teljesen jogosan lett összehívva, minden jogalapja megvolt, ha kikiáltották, és kikiálthatták volna a függetlenségüket, amennyiben a népszavazásban a többséget értek volna a függetlenségpártiak. És így is több állam bejelentette, hogy lehet, hogy ezt megteszik a skótok, ezzel a szívük joga, de azt garantálják, hogy amíg az ő államuk, tehát például ilyen volt Mariano Rajoy, azt mondta, hogy a skótok nem lesznek az unió tagjai.
Mert Mariano Rajoy tudta, hogy neki ott vannak a katalánok.
Hát persze, na de hát hány hasonló országban még az Európai Unióban, akiknek megvannak a saját idézőjelbe téve katalánjaik, tehát azért elég sok ilyen ország van. És ott ugye a másik párhuzam, az például Koszovó, tehát ez maguk a katalánok mondták azt, hogy a koszovói függetlenségnek a kikiáltása az egy számukra tipikus nemzetközi példája a függetlenség kikiáltásának, amit a katalánok követhetnek. Itt jogászkodhatunk egy kicsit, hogy mennyire van hasonlóság a 90-es évekbeni koszovói helyzet, illetve a mostani katalán helyzet között. Hát nagyon kevés hasonlóságot tudnánk találni.
Tehát az amikor, egy háború volt.
Hát ott egy konkrétan egy háború volt, körülbelül 100 000 albánt üldöztek el Koszovóból a szerb hadsereg tagjai, illetve szabad csapatok. Több ezer embert gyilkoltak meg, nőket, gyerekeket tömegsírokba belelőve őket. Tehát, hogy amikor azt mondják a katalánok, hogy ők el vannak nyomva, és ellenük a spanyol csendőrség agressziót követett el, hát azért szóval mindenki nézze meg, hogy milyen agressziót követett el a spanyol csendőrség ellenük, és mennyire vannak a katalánok elnyomva. Tehát ha valaki járt Barcelonában az utóbbi 10 évben, az a túl sok elnyomást nem találhat, és az utóbbi pár hónapban se sincs nyoma ennek a típusú elnyomásnak. Tehát ilyen szempontból a népek önrendelkezési joga, amit az ENSZ által kihirdetett alapelv, ez rájuk nem vonatkozik sok szempontból. Tehát nemzetközi jogilag nincs meg a lehetőségük se arra, hogy kikiáltsák a függetlenségüket, mert ugye a nemzetközi jogban ugye több feltétel van arra, hogy hogy lehet egy független államot kikiáltani. Ugye az egyik ilyen az az, hogy legyen meg egy adott területe, a területen legyen ugye lakosság, és mindezen kettő fölött legyen egy olyan erőszak szervezet, ami kizárólagos joghatóságot és felügyeletet tud biztosítani. Na most ebből ugye sok minden hiányzik a katalánoknál, és ugye ehhez van egy zárójeles feltétel a nemzetközi jogban, az ugye nemzetközi elismertség, mert ugye ismerünk olyan országokat, amelyeket egy vagy két ország elismer, de hát ezek nem államok, és nem meríti ki a függetlenség definícióját annak ellenére, hogy az első három pontban, tehát hogy a terület és a lakosság fölötti kizárólagos joghatóságot biztosítják. Ilyen szempontból a katalánoknak igen nehéz helyzetük van. Megtehetnék mondjuk azt, hogy ahogy a 90-es években kikiáltották ugye a palesztin függetlenséget még Yasser Arafat idején, ami egy terület nélküli palesztin államot hát hirdetett ki, megtehetnék ugyanezt a katalánok is, csak itt több megint csak olyan probléma áll fönn, hogy mondjuk a palesztinokat nagyon sok arab ország támogatta pénzzel, mindenféle egyéb politikai támogatással. A katalánoknak ez a típusú nemzetközi támogatottsága nincsen meg jelenleg.
Az a választás számaiból látszik, hogy Mariano Rajoy pártja gyengült. Ebből az következik valószínűleg, hogy a kormányfő, a spanyol kormányfő által kijelölt úton szűkebb lett a mozgástér. Mert ha erősödött volna, akkor ez felhatalmazást jelentett volna neki. Mi az, amit megtehet, mi az, amit nem tehet meg? Milyen hatása volt például a rendőri fellépésnek? Nyilvánvalóan csökkentette a népszerűségét, nem?
Persze. Hát alapvetően ugye a spanyol kormányfő mindig is népszerűtlen volt Katalóniában, tehát a spanyol néppárt, a Partido Popular az utóbbi 11 néhány évben soha nem sikerült 6-7%-nál jobb eredményeket elérnie. Tehát ahhoz képest a most a 4,5% persze egy csökkenés, de Szóval eddig se volt egy meghatározó pártja Katalóniának a néppárt, ezután sem lesz valószínűleg az. A spanyol kormányfő a Katalóniában való népszerűtlenségét a többi autonóm tartományban ellensúlyozza a népszerűségével. Felmerültek egyébként olyan kérdések is most a sajtótájékoztatója Mariano Rajoynak, hogy vajon az ő kormánya 2020-ig, ameddig a mandátuma szólna, ki fogja tartani, vagy előrehozott választásokra kerülne sor. Ugye kifejezetten cáfolna, hogy bármi ilyesmire készülne országos szinten. Tehát ugye ez a katalán választás is előrehozott választás volt, ugye, jogilag nézve, de spanyol szinten, nemzeti szinten ő nem akarja ezt megtenni, annak ellenére, ugye, hogy kisebbségben kormányzik. Tehát ugye a spanyol szocialista párt külső támogatásával került ő hatalomra. Ugye a költségvetést minden évben össze kell vadászni a megfelelő szavazatokat, hogy a költségvetés meg legyen szavazva, és hogy tudjon működni a kormány, mert ugye ez a legfontosabb törvény, amit minden évben el kell fogadni, mert ha egy-egy törvény nem nincs elfogadva, attól meg ott van az előző, ami még valahogy ide működik, de ha nincs pénz, na az gond, akkor tényleg megbukik egy kormány.
A szocialisták egységpártiak, ugyanúgy, mint ahogy a katalán választáson ezt lehetett látni?
Igen, három nagy párt van jelenleg, amely egységpárti, ugye a Konzervatív Néppárt, a Spanyol Szocialista és Munkáspárt hivatalos néven, illetve a Polgárok, az a Ciudadanos párt, amely megnyerte a katalán választást.
Az egységpártiak azok feltakarnak ilyenkor a kormányfő mögé? Vagy mindenki gondolkozik, mint minden politikai erő, a saját politikai céljain a távolabbi jövőben?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azokban a szenáriókban, amiket ugye korábban említettél, hogy felvázoltam, benne volt egy olyan lehetőség, hogy megvárják, hogy mit történik Katalóniában, és a spanyol szocialista párt megbuktatja Mariano Rajoyt, mert azt gondolja esetleg, hogy jobb eredményt fog elérni a következő előrehozott választáson. Ugye jelen pillanatban ugye semmiféle megoldás nem történt Katalóniában, tehát ugye visszaálltak a start pozícióra. Ha egy ilyen környezetben a három pártból az egyik kifarolna a miniszterelnök mögé, az egy igen komoly felháborodást jelentene a spanyol lakosság körében.
Árulás.
Árut gyakorlatilag, igen. És biztos vagyok benne, hogy sokkal rossz eredményt érne el a következő egy előrehozott választáson 3-4 hónap múlva, mintha most még kitartana Mariano Rajoy mögött, addig, amíg kvázi megoldják, vagy hát valahogy elfektetik a katalán helyzetet. Tehát jelen pillanatban nincs érdekében a spanyol szocialista pártnak, különösen nem a polgárok tömörülésnek, hogy megbuktassa a spanyol kormányfőt. Semmiféle előny nem származna nekik ebből. Inkább azt gondolom, hogy arra játszanak, hogy vigyál a spanyol kormányfő a balhét azért a katalán problémáért, ami többek között az ő elmúlt 6 éves, majdnem 7 éves kormányzása idején kialakult. Tehát ő volt az, aki nem kezelte ezt a problémát idejekorán, nem kezdett még az előző katalán elnök Artur Mas idejében semmiféle konzultációba, és nem próbálta meg ezt a helyzetet valamiféleképp javítani, és hát a mostani hozzáállása se enyhíti nagyon a problémát. De
ebben a helyzetben az egységpártiak azért valami jelzést azért tesznek, hogyha ők lennének kormányon, akkor ezt ők jobban kezelnék, például leülnének velük tárgyalni?
Igen, vagy már ez is? Ezt nem, ezt megteszik. Tehát például a spanyol szocialista pártnak kifejezetten van egy alkotmányreform programja, amit ők már nem annyira részletesen, de bizonyos elemeit már kifejtették, hogy mit gondolnak, és az ő programjuk pontosan ez, amit én is említettem, a föderális átalakítás a Spanyolországnak, de az egység megtartásával. Mert ugye ők is azt mondják, hogy ezzel kvázi államiságot adhatnák Katalóniának, minden további nélkül el lehetne ismerni akár Katalóniát nemzetnek, akár az alkotmányban is, akkor, ha a katalánok megszavazzák ezt az új alkotmányt, amiben benne lenne, hogy a föderális államból nincs kilépés. És cserébe ugye szimbolikus gesztusokat adnának a katalánoknak, de az egység megőrzéséért cserébe, és ennek feltételeként. Tehát ugye ez adok is nekik egy kicsit, de végül is nem engedem el őket, tehát ilyen szempontból ez egy kicsit köztes, tipikus politikusi megoldás. Ehhez képest ugye Mariano Rajoy minden azt mondja, hogy nem. A polgároknak meg teljesen más a felfogása, tehát a polgárok nevezett tömörülésnek, mert ők azt mondják, hogy mi katalánok vagyunk, spanyolok vagyunk, és európaiak vagyunk, és mi tudunk ezzel a több identitással együtt élni, és nincs szükségünk semmiféle alkotmánymódosításra, se föderális átalakításra, mert ha valaki nem érzi azt, hogy ő mind a három entitáshoz tartozik, európaihoz, spanyol is, meg katalánhoz is, akkor ott valami nagyon el van rontva benne.
Milyen fajta elfektetést fogadnának el leginkább a katalánok? Ki lehet ezt valamilyen módon tapintani?
Hát ugye jelenleg a függetlenség pártiaknak nem nagyon hallani alternatívát, tehát ugye ők mindig azt mondják, hogy a függetlenséget kell elérni.
Pont.
Pont. Kb. Igen. És a kérdés az a hogyan, meg mikor, meg milyen eszközökkel, és persze ezen eszközökbe ők mindig kizárták az erőszak lehetőségét, amit egyébként jelen pillanatban én is azt mondom, hogy erre igen cseki az esély, hogy bármilyen szinten is mondjuk egy baszk etához hasonló szervezet létrejön és elkezdjen véres terrorcselekményeket a spanyol kormány ellen, ez nem az az út, amit ők szeretnének, és ezt mindenki ki is zárja ennek a lehetőségét, tehát a politikai pártok, hogy egy ilyet nem támogatnának, és ez ellen fel kell lépni nekik is, hogy ilyen típusú erőszak legyen. Tehát, hogyha ez nem, akkor ugye politikai út, polgári engedetlenség, és ehhez hasonló dolgok jöhetnek csak számításba, de hát azért lássuk be, hogy Barcelonában, illetve Katalóniában élő lakosság egy jelentős része jól él. Tehát ők nem fogják azt megreszkírozni, még rövid távon se, hogy ők elveszítsék a munkahelyüket, hogy ők rosszabbul éljenek, hogy kimenjen hozzájuk mondjuk a spanyol adóhatóság is rápakoljon egy terhet a lakásukra azért, mert ők nem fizetnek adót. Tehát, hogy ezeknek az embereknek tulajdonaik vannak, ingatlanaik vannak, fizetésük van, tehát hogyha, és ugye a mai világban behajtani valakin valamit, hogyha van egy állandó fizetés és van egy ingatlana, az pillanatok alatt meg lehet tenni. Tehát, hogy ilyen szempontból a polgári engedetlenség, hogy mostantól nem fizetünk adót, ez lehet, hogy jól hangzik 3 hónapig, csak aztán megjelenne a helyi NAV, és behajtaná azt a pénzt rajtuk. Tehát, hogy ez ilyen szempontból nem tudom, hogy ők milyen politikát tudnak folytatni ezzel a kérdéssel, és ugye ezt akkor lehetett volna ezt a függetlenségi kérdést elfektetni, ha mondjuk összeállna egy olyan kormány, ami nem függetlenségpárti. Mert akkor azt mondjuk, hogy jó, ott forrong valami, de összeállt egy olyan koalíció, amely viszi az egységpárti politikát. De ez jelenleg nem működik ez.
Van-e annyira erős történet a katalán krízis, hogy megváltoztathatja Spanyolország politikai irányítását a következő választásokon? Mekkora esély van erre? Mert akkor ebből a válaszból adódik az, hogy vajon erre várnak-e?
Igen. Hát ugye 2 év múlva lesznek normál esetben parlamenti választások, 2020-ban. Tehát ez nagyon messze van, tehát hogy eddig nem fognak tudni kihúzni gyakorlatilag a katalán függetlenségpártiak azzal, hogy nem tesznek valamit, hogy nem kezdik el megint megbolygatni a státuszkót. Nem tartom kizártnak, hogyha találnak egy olyan szemét, aki bár függetlenségpárti, de nem égette meg magát az elmúlt hónapok fejleményeiben, aki mögé mondjuk beáll a Podemos, aki ugye nem függetlenségpárti, akkor egy olyan partnerrel legyen a spanyol kormánynak, hogy legalább szóba álljanak egymással. Ezt gondolom, hogy ez egy igen optimális, bár jelenleg talán nem a legvalószínűbb forgatókönyve ennek a helyzetnek.
Megint visszajutunk oda, hogy szóba állnak, de miről fognak beszélgetni?
Igen, hát beszélgetni ugye arról tudnak, hogy hogyan lehetne mondjuk a katalán katalán autonómiának a kereteit egy kicsit tágítani. Ugye erre lehetne lehetőséget adni, akár részben, fiskális részben más mondjuk a bírósági függetlenség megtartása mellett azért lehetne adni beleszólást a katalánoknak, akár mondjuk bírói kinevezésekbe, akár mondjuk bizonyos jellegű adóknak a beszedésébe. Tehát ugye erre van precedens, tehát a baszkoknál például a fiskális autonómia az már a 1978-as autonómia statutumukban megjelent, és az működik. Tehát, hogy, és ugye ezzel, ha nekik mondjuk egy kicsit több pénzt hagyni, ugye régen ez volt a legfontosabb nem szentimentális, hanem tényleges, kézzelfogható oka a katalán függetlenségnek, hogy ugye túl sok pénzt fizetnek be ők a központi költségvetésbe, és túl keveset kapnak vissza, ezért őket kvázi meglopja Spanyolország és Madrid.
De válságban meg bankmentés, meg központi hát, pénzügyi, igen. mint minden, mint a legtöbb Persze. Európai Uniós országban, akkor pedig a központ segített.
Így van.
Ez mindegy, egy ilyen érzelmi kérdés?
Ez érzelmi, tehát annyira érzelmi kérdésbe mentünk át, hogy itt már ezzel a részével kevesebbet foglalkoznak az utóbbi időben, mert ugye azt mondják, hogy a spanyol csendőrök a nagymamám korú nénit gurították le a lépcsőn a hajánál fogva, akkor én utálom a spanyolokat, és akkor már magamat véletlenül se tartom a spanyol nemzet részének. Tehát itt ugye azért történtek olyan lépések, amelyek hát elmérgesítették egy kicsit a viszonyt, és nagyon sok emberben törést okoztak ilyen szempontból, hogy hát, hogy tehették meg velük ezt a spanyolok. Ennek a jóvátétele és kiengesztelése ez nem egy rövid lépés lesz, tehát ez egy hosszú folyamat lesz, ha egyáltalán sikerül. Az biztos például, tehát ahhoz, hogy ezt az ilyen szintet elérjen a katalán nacionalizmus, mert ugye itt már arról beszélünk, egy elég komoly nacionalista mozgalomról, itt nagyon-nagyon sok időnek kell eltelni, és nagyon sok puhító lépésnek, hogyha egyáltalán ezt egy kicsit lejjebb lehet vinni a jövőben.
Mit gondol Spanyolország többi része? Ebben van-e különbség az egyes tartományok között Katalóniáról?
Igen, itt ugye különösen Baszkföld érdekes, hiszen ugye a másik olyan nemzetiség, amely tényleg egy ideig forrongott bennük ugye a függetlenség vágya, ugye ez Baszkföld. Voltak Baszkföldön Katalónia párti tüntetések, felvonulások, a nagyobb felvonulások, tehát október elején talán 100 000-es tömeg vonult Bilbao utcáin Katalónia mellett tüntetve. Viszont a katalán nemzeti párt, ami az ottani nacionalista párt, az ő vezetője, aki ugye jelenleg Baszkföldnek a miniszterelnöke, határozottan kijelentette, hogy a katalán út nem lehet a baszkok útja. Ami azt jelenti, hogy a baszkok nem támogatják az ilyen szintű egyoldalú függetlenedést, mert egyszerűen ők is érzik azt, hogy ezzel nagyon sokat fognak veszíteni, akár gazdaságilag a másik meg, hogy kontraproduktív, tehát hogy simán lehet, hogyha a baszkok elkezdenék ugyanezt a politikát, akkor mi történne? A mostani függetlenségű szintjükből visszavenne a spanyol kormány. Megvonná a meglévő fiskális autonómiájukat, esetleg ott is felfüggeszteni a parlamentet, semennyivel nem lennének előrébb ahhoz képest, mint amit most vannak.
Nem lehet, hogy ugyanez fog történni Spanyolországban, és a központi kormány egyszer csak elunja, hogy nem tudta tovább kezelni, és azt mondja, hogy jó, hát akkor menjünk vissza egy egyszerű tartományi szintre.
Nincs kizárva, hogy ez is eljutnak ide. Azt gondolom, hogy rövid távon, tehát ami alkotmánymódosítás nélkül megoldható, az az lesz, hogy a pénzeknek az elosztásánál mondjuk keményen beleszólnak abba, hogy Katalónia a saját költségvetését mire költse. Ez már megtörtént nyáron is egy ilyen lépés, tehát akkor a spanyol pénzügyminisztérium nem fosztotta meg a fiskális elosztás jogától Katalóniát, de bevezette azt, hogy minden egyes kifizetéshez előzetes hozzájárulást kell kérniük. Ugye korábban az volt, hogy megkapták a pénzt központi költségvetéstől, és 3 hónapos intervallumokban elszámoltak azzal a pénzzel. Csak ezt a szabályt, ezt saját hatáskörben a spanyol pénzügyminisztérium módosíthatja, és gyakorlatilag egyfajta gyámság alá helyezte Katalóniát, fiskális gyámság alá, és semmilyen kifizetés nem engedélyez, nem lehetett engedélyezni a spanyol pénzügyminisztérium ellenjegyzése nélkül. Ugye erre azért volt szükség, mert a katalán kormány az illegális és alkotmányellenes népszavazást azt a spanyol kormány pénzéből kezdte el finanszírozni, és abból nyomtatták a szavazólapokat, stb. És ezt meg akarták akadályozni a spanyol kormány részéről, hogy bármiféle anyagi segítséghez juttassák ugye a függetlenségpárti illegális megmozdulást.
Kampányban az eddig vitapontként olvastam, hogy nem külkapcsolatok építésére kellett volna Katalóniának egy rakás pénzt költeni, hanem ki kellett volna osztani szociális támogatásban. Tehát ez bent
is. Egy igen komoly külkapcsolati hálózatot, irodákat, érdekképviselt irodákat tartottak fönt a katalánok, és a mai napig fenn is tartanak, tehát attól, hogy mondjuk ugye a spanyol kormánynak az egyik első döntése az volt, hogy kvázi megszüntette ezeket az irodákat, amikor átvette novemberben az irányítás Katalónia fölött. Ettől ezek még, hát nem tudom milyen finanszírozásból, de működnek, és az ott lévő mondjuk a bécsi irodának a vezetője, aki ott volt november elején, ő most is ott van. Tehát, hogy nem tudom, mi miből van ott, honnan van erre pénzük, de ezek az érdekképviseletek, ezek működnek, hogy ezek kvázi nagykövetségként próbálták a katalán érdekeket érvényesíteni a világban. Ez azért probléma például, mert ugye párhuzamos intézményrendszer volt, tehát volt egyszer egy spanyol nagykövetség, és volt egy katalán érdekképviselet, ami teljesen szembe ment mondjuk a tényleges spanyol érdekérvényesítéssel.
Milyenek az ember-ember közti kapcsolatok? Spanyolországi katalán, meg spanyolországi spanyol között. Ezt azért kérdezem, és ne nevessen ki, én nehezen tudom elképzelni, hogy mit gondolnék, ha mondjuk Csongrád megye, nyilván nem összehasonlítható a helyzet, de hát az egy megyéje Magyarországnak, úgy döntene, hogy ő önálló útra lép. Hogy mit, hogy gondolnék? Meg ők hogy gondolnának rá?
Igen. Ennek itt kézzelfogható problémákra tapintott rá, mégpedig úgy, hogy a spanyolok egy jelentős része, hát nem hivatalosan, de kvázi elkezdte bojkottálni a katalán árukat. És nem vesznek már katalán árukat, mert azt mondják, hogy a katalánok olyanok, amilyenek, elég csúnya szavakat használnak rá, és akkor ő nem fog katalán árut venni. Ugye ez azért probléma, mert a katalán áruknak mondjuk legalább az egyharmada valamilyen más spanyol tartománynak a beszállítóitól van, vagy onnan veszi az alapanyagot, tehát hogy meg attól, hogy Katalóniába gyártják, nem biztos, hogy katalán a cég, lehet, hogy spanyol a cég, de ugye azt látják, hogy abból a városból származik, ami Katalóniában van, akkor azt nem veszik meg. És ugyanezt elkezdték a katalán nacionalisták is, hogy nem vesznek spanyol árut, inkább megveszik a francia importterméket, meg megveszik a saját áruikat, és ha az nincs, akkor nem vesznek olyan árut, ami nem katalán és spanyol. És ez nagyon komoly problémákat okoz például katalán cégeknek, akik spanyol cégek beszállítóik. Tehát ugye ez egy egységes ország, a gazdasága ugyanúgy még jobban, mint az Európai Unió más tagállamai között, hát össze van fonódva. És ugye ennek látható gazdasági növekedési problémái vannak. Ugye többek között a spanyol kormány is, ha jól emlékszem, 1-2%-kal csökkentette a gazdasági növekedés kilátásait pont a katalán konfliktus miatt.
Uh-huh. Nyárra megoldódhat a helyzet? Akkor indul a turista szezon. Uh-huh. Barcelonában persze utálják a turistákat, erről egy csomó hír jött, meg hát nem csak ott, na, más nagyvárosokban is utálják a turistákat, de addigra rendeződik?
Biztos, hogy nem. Tehát én abban se vagyok benne biztos, hogy nyára lesz kormány, vagy nem lesz még egy előrehozott választás tavasszal.
Ha előrehozott választás van, akkor az csak Katalónia előrehozott választás.
Én alapvetően igen. Tehát azt gondolom, hogy Mariano Rajoynak a pozíciója addig stabil és biztos, amíg Katalóniában ilyen komolyan forronganak a problémák.
Mert ha megoldja, akkor persze továbbiakban is biztos.
Igen,
ha...
de hát én nem a megoldás miatt aggódok, hanem mondjuk egy olyan típusú nyugvópontra jut, hogy mondjuk összejön egy olyan katalán elnök, akivel tehát mondjuk nincs rá jogalapja arra, hogy felfüggessze és elzavarja őt, mint Puigdemontot, aki a nagy adott erre jogalapot, akkor elképzelhető, hogy egy bizonyos pillanatban tényleg azt mondják akár a szocialisták, akár más pártok a spanyol parlamentben, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy esetleg valaki más tud egy jobb megoldást találni ahhoz képest, amit Mariano Rajoy nyújtott az elmúlt években.
A jogalap az, hogyha valami olyan súlyú tesz, mint
alkotmány
amit a népszavazáson
tesz. Tesz, persze.
De gyakorlatilag bármi alkotmány ellenes, ami a spanyol nemzet egészét megbontani igyekszik. Hát az alkotmány az egy tőszabály, abból jönnek az összes többi szabályok. Ez elég szűken is lehet értelmezni.
Hát lehet, de ezt az alkotmánybíróság majd értelmezi, de ezt nem Mariano Rajoynak kell értelmeznie.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsort az inforádio.hu weboldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is megnézhetik, illetve meg is hallgathatják. Köszönöm a figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.